Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, és önök az érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják. Engedjék meg nekem, hogy egy hihetetlen távoli és izgalmas, egzotikus utazásra invitáljam meg önöket, amelyben Szűcsné Gáspár Ida asszony lesz a idegenvezetőnk. Hát ő már többször volt ebben a távoli országban, úgyhogy neki már nem idegen. Meghalljuk ezt a nevet, hogy Kína, akkor rengeteg gondolat vetődik föl bennünk, amit én azt hiszem, hogy egy személyes ott tett látogatás nagyon-nagyon sok tekintetben felülír. Sajnos mostanában az ismert okok miatt is Kína hírneve meg kultúrája egy bizonyos tekintetben lejáratásra került, de ez egy teljesen másik történet. Mi most azt az arcot fogjuk megismerni Kínával kapcsolatban, amelyet Ida asszonyot látott, és amit őrizget a szívében. Köszöntöm szeretettel, és hát arra kérem, hogy kezdjük el valahol ezt a beszélgetést, gondolom a pekingi repülőtéren. Nézegettünk itt egy ön által készített gyönyörű szép képes albumot. Hát a fogadtatás az nem mindennapi Pekingben.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát valóban akkor kezdjük azzal, hogy jártam kétszer Kínába, 15 év telt el a két út között. És a 15 évvel ezelőtti pekingi repülőtérhez és egyáltalán a reptéren való fogadtatáshoz képest a most nemrégiben volt kínai óriás utam, ahol északtól délig bejártam Kínát, hihetetlen változáson, pozitív változáson ment át Kína, tehát ilyen, hogy a repülőtéren több nyelven üdvözlik az utasokat, a legkorrektebb kiszolgálás, tehát pillanatok alatt mentünk át az ellenőrzéseken, tehát abszolút egy 20. 21. századnak megfelelő fogadtatásba volt részünk. Nagyon-nagyon nagy élmény volt ez a változás. Végig ezt láttuk Kínába, Pekingbe talán, ami megmaradt még régről, hogy nagyon sok a rendőr. Ezt már Shanghaiba egyetlen egyet, meg a tőle még délre lefele nem lehet látni. A Tiananmen téren mai napig ott van a nagy vezérnek, a nagy főnöknek, ugye Mao Tse-tungnak az óriási fotója, a kínaiak megállnak előtte, fejet hajtanak, rendkívül távolságtartóak a rendőrökkel, tehát ott még érződik azért ez a hatalmi rendszernek a nyomai, de nem zavaró a turistákra, hát a látvány az esetleg. Megkezdeném akkor talán egy ilyen kellemes, tényleg és meglepő fogadtatás után Pekingről az emlékeimet elmesélni. Igyekszem nagyon röviden, mert rengeteg fűződik hozzá. Ami a legfontosabb látnivaló, ugye nyilván azzal kezdtük, idegen vezetővel, csoporttal voltam, az égnek a temploma, a földnek a temploma, a tiltott város, amit hát föltétlenül meg kellett, hogy nézzünk, és hát ugye majd számomra legnagyobb meglepetés a nagyfal, a kínai nagyfal. Az ég és föld temploma dombon áll, teljesen kerek, és hát régen ide jártak imádkozni ugye az időjárástól kezdve, a jó terméstől kezdve mindenért. Fából épültek ezek az épületek, maga a tiltott város is fából van, és csodálatos színű képekkel van díszítve. Álomszépek a színek még mai napig is. Láttam őket még az első utamnál restaurálatlan állapotba, és most már fölújítva, hát varázslatosak. A tiltott városról azt kell tudni, hogy azért tiltott a neve, hogy tiltott város, mert hosszú-hosszú ideig, a közelmúltig tilos volt az egyszerű kínai embereknek oda bemenni. Hát ugye külföldi, az meg pláne ugye egyszerű külföldi halandót nem turistáskodhatott. Ezt az utóbbi években fölismerték, hogy azért ez óriási turisztikai jelentőségű lenne, és megnyitották a tiltott várost, sőt, restaurálgatják az épületeket is. Úgy kell elképzelni, hogy a hatalmas területen különböző rangú udvarok vannak és épületek. Egy-egy ilyen épületcsoport és udvar egy ilyen négyszöget vagy téglalapot zár be, és a legegyszerűbb emberek, na nem a pornép, de aki bemehetett egyáltalán ugye látogatásra, azok a legkülső, meg a személyzet a legkülső udvarba laktak. És ahogy haladunk át egyik udvarból a másikba, mindig magasabb rangú, végül a legutolsó, legmagasabb rangú, ugye, az maga a császár. Nyilván a hölgyeknek, a császárnőnek külön udvara volt. Ezek az udvarok hófehér márványnyal vannak borítva, és a fölmenő lépcsők között pedig egy olyan másfél-két méter széles faragott márvány visz föl, mondjuk 10-20-15 méteren a lépcső, ahogy emelkedik fölfele, mert így mindig emelkedik ez a terület, és hát ezek a faragott márványok, ezek valami csodálatosak. Óriási vas, öntött vas kandalok vannak az udvaron, amiben parázs volt, és amikor hideg volt, akkor fűtöttek. Még egy érdekességet mondok el, mert hát milliót lehetne mesélni, hogy a legmagasabb rangú, tehát ugye itt a császárról beszélünk, személynek a ház tetején, ugye a kínai házaknak így kipfele pördül, és hosszan kinyúlik a ház sarka, ott kis állatfigurácskák vannak, és ezeknek a számából lehet következtetni, hogy milyen rangú személy lakik abba a házba. De ez a vidéki területen is így van, hogy a legmagasabb városi személynek több kis figura van rajta. A császárnak 10 darab van, és aztán így csökken le ezeknek a száma. Nagyon szépek ezek az épületek, teljesen fából van, természetesen több tűzvész is pusztított, de hát nagyon szépen helyrehozták ezeket.
Kedves hallgatók, pár percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntöm a Halas Rádió kedves hallgatóit, Szűcsné Gáspár Idával. A mai napon Kínába látogatunk el, és visszük magunkkal a hallgatókat is természetesen. Lehet, hogy másról tetszik majd beszélni, de bennem az a kérdés feszeng, amit aztán meg is fogalmazok, hogy jól ismert ez a kínai politikai berendezkedés, ami jelen pillanatban is ott uralmon van, mellette van egy gazdaság, ami nagyon-nagyon kapitalistának tűnik, és ott van az ősi vallás. Hogy fér ez a három meg egymás mellett?
Kitűnően megfér. Óriási dolog volt, hogy fölismerték a kínai vezetők, hogy a gazdaságban nekik engedni kell, tehát lazítani kell, és hát ez a félkapitalista rendszer működik. Ettől kezdve ugrott óriásit és fejlődött hatalmasat Kína, óriásit. És hát a vallással, hogy hogyan függ össze, nem tiltják. Tehát nem tiltják, még a legszigorúbb kommunista érának nevezett érában is mentek az emberek templomokba. A mai nap meg már hát teljes mértékben szabad, tehát ezt tulajdonképpen soha nem üldözték úgy, hogy fegyverrel. És hát csodálatos templomok vannak, gyönyörű szépek, többen jártunk a leghíresebbtől kezdve a kicsikig. Óriási, gyönyörű kertek, láthattuk, hogy ott füstölőkkel hogyan imádkoznak, rengetegen járnak, nagyon sokan.
És akkor beszéljünk egy kicsit a nyári palotáról. Azt tudom, hogy akkor valószínűleg van téli palotai, és nem csak Oroszországban, hanem itt Kínában is.
Igen, hát a téli palota az a tiltott város, és a császárok nyáron ugye a Mongólia felől betörő forró levegő miatt hát nagyon szenvedtek ezekbe a faházakba, és kitalálták, hogy nem olyan messze vannak ide hegyek, kisebb hegyek, meg víz, meg tó, meg minden, és hogy ott építenek nyári palotákat. Tehát itt nem egyről van szó, külön a férfiaknak, császárnak, külön a nőknek, egyik szebb, mint a másik, sokkal kisebbek ezek, meg az egész terület, mint maga a tiltott város. Viszont egy óriási, hatalmas tó van, ahol ilyen hatalmas, nagy sárkányfejű hajók mászkálnak ma is. Egy másik érdekesség, amit úgy mutatnak be, ez áll, a jelen pillanatban nem közlekedik, hogy hófehér márvány hajó. Na most mindenkibe fölmerül, hogy mi van márványból, hogy lehet hajó, ráadásul emeletes is. Le is fényképeztem, megszólalásig hasonlít a márványra, ezt hölgynek, a császárnőnek építették, de fából van ez is. Tehát ez egy nagy érdekességként mutatják, gyönyörű a park itt is. És ami talán a leghíresebb, a palotáktól is híresebb, az a tavon átívelő 728 méteres híd. Ez kanyarog. Sőt, nem lágy kanyarral, hanem szögletesen törik meg, mégpedig azért, mert a sárkány akkor nem tud ezen a hídon átmenni, és nem tud semmiféle kárt okozni. Ez több helyen a palotákban is ilyen szögletesen megtörő hidak vannak. A hídnak az az érdekessége, hogy 728 méteren ki van festve. Képzeljük el, hogyha a tetőzet alatt végigfutó párkányzatnak a belső falán csak fél méteres egy-egy kép, hogy itt hány darab képről beszélünk, kettő nem egyforma, egyetlen egyszer nem volt még restaurálva, és az évszázadok során a festék a mai napig úgy néz ki, mintha tegnap festették volna meg. Ezek életképek, úgyhogy ha az embernek bőségesen van ideje, teljesen megismerheti az akkori életet, a viselkedéstől kezdve a kocsma jeleneteken, vagy hát ivászati jeleneteken, a ruházattól kezdve mindent, csodálatos, gyönyörű élmény.
Akkor az ember ezen a hídon átsétál, akkor hirtelen egy fejszámolást végezte, mondjuk van 700 méter hosszú ez a híd körülbelül, akkor 1400 igen. kép, vagy 1500 igen. biztos, igen. hogy van rajta.
És mind megvan, és mind gyönyörű.
Ez a múlt, amit ez a híd bemutat, mi a jelen? Mit látott még Pekingben, meg a többi helyen, ahol tetszett járni?
Hát akkor kezdeném talán a számomra az egyik legérdekesebbel. Este kimerészkedtünk, hát ott nem kell félni, mert azért nagyon-nagyon odafigyelnek a turistákra is, meg az emberek nagyon tisztelettudóak, meg törvénytisztelők. És kimentünk, és ilyen 11:30-12 körül már kérdezősködtünk, mondták, hogy itt van a Pekingbe az Ízek utcája, ami tele van frissen sült különböző ételfinomságokkal, és hogy ezt feltétlenül látogassuk meg, mert most pont kantoni hét van, mindig ugye más-más tartományból jönnek ide a helybeli étel különlegességekkel. Na most akkor úgy képzeljük el ezeket az ételeket, hogy a szőrös póktól, a százlábútól, a skorpiótól, a lárvától kezdve a kígyóig, békáig, amit el lehet képzelni, föl vannak húzva pálcikára, kérem a skorpiót, vagy kérem a pondrót, van egy pálcikán 10-20 ilyen pondró, bedobják a sistergő forró zsírba, és utána oda nyújtják az embernek, és ezt mint ilyen snacket úgy el lehet ropogtatni. Fantasztikus, hogy miket láttunk. Na most én azért szeretek mindennek a háta mögé is menni, és úgy érdeklődtem, és kérdezgettem, hogy nyilván hát nem a helybeliektől, mert azokkal nem tudtam volna ugye beszélni, hogy egyáltalán hogy alakult ki ez. És bizony voltak kommunista Kínában olyan éra, amikor éheztek, és éhen haltak az emberek, mert nem jutott nekik se kenyér, semmi az égvilágon, és akkor kezdték el ezeket a, hát úgymond fehérjéket fölfedezni, hogy ezek sütve meg lehet ezeket enni. Úgyhogy számomra ez borzalmas élmény volt, olyan fényképészeti lőtávolságból közelítettem meg őket, de ugyanakkor egy világra szóló élmény.
És hát tegyük hozzá, hogy mindezek mellett ott van a más kultúrából származó különböző gyorséttermek világa. Kedves hallgatók, pár perc zene, és utána folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Szűcsnék Gáspár Idával beszélgetünk a kínai utazásainak egyikéről, és hát nagyon-nagyon érezzük már mindketten, hogy időszűkében vagyunk, ezért is terveztük eleve úgy, hogy két részben próbáljuk megismerni ezt a megismerhetetlen nagy országot. Most az elmúlt évek egyik nagyszerű eseményéről, az olimpiáról fogunk beszélgetni.
Igen, hát Kínába is, mert másutt is már jártam az olimpiai létesítmények helyszínén, de Kínába is utólag érkeztem meg, és nézhettem végig az olimpiai létesítményeket, amik már abban az évben rögtön világhírűek lettek. Beszéljünk csak a madárfészeknek elnevezett stadionról, test közelből, tehát hogy ott áll az ember alatta, előtte, távolról, tényleg hihetetlen építmény. Tehát így ezt a fém szerkezetet ugye megcsinálni, létrehozni, hogy az tényleg úgy nézzen ki, mint egy fészek, döbbenetes. Vagy a másik ilyen nagyon híres építményük, a víz, az uszodáknak a létesítménye, ami úgy néz ki kívülről, mintha ilyen lehelet kék lufbalmokból állna, ilyen fölfújt épület lenne, és úgy is hívják, hogy a lebegő vízi palota. Mert ez olyan könnyedvé teszi, mint hogy a vízbe a buborékok, talán ezt akarták ők, ugye, hogy a vízbe a buborékok szállnak föl. Tehát ez is egy lenyűgöző látvány volt. A környéke bámulatos szépen megtervezve, olyan kandaláberek, hogy az életemben ilyen gyönyörűket nem láttam. Tehát nem egy oszlop rajta, hanem mint egy kinyíló virág csoda, este világít az egész, tehát nem egy égő van benne. Akkor például a riportereknek, a tévének, mint egy óriási oszlop, és a két óriási oszlop között, ami összeköti a két oszlopot, azok tulajdonképpen az emeletek, de nem egy zárt, hanem külön-külön és hézagok vannak az egyes részek között, és ott vannak a riporterek, a tévék. Szóval pazar. Nagy élmény volt végignézni őket.
Kínában minden nagy. Annak idején itt Magyarországon volt az a mondás, hogy milyen az orosz törpe. És a válasz az volt, hogy nagyon nagy, de hát akkor úgy látszik, hogy Kínában is nagyon nagy minden. Kínai nagyfal mekkora? Tudom, hogy a világírből is látszik, de milyennek látszik, amikor az ember ott van a tövében, vagy éppen rajta sétál?
Lenne egy kérdésem. Tudja-e, hogy a világon melyik a leghosszabb temető?
Ezt nem tudom.
Hát a kínai nagyfal. Ugyanis ugye ezrek, milliók építették, és haltak bele. És azokat, ezek nyilván egyszerű emberek voltak, és ott a kínai nagyfal tövébe, kínai nagyfal mellett temették el. 6500 kilométer hosszú maga a kínai nagyfal. Nem kell arra gondolni, hogy ez mindenütt tökéletesen ép. Megkezdték természetesen a felújítását, legelőször Pekinghez legközelebbi részt, ami 90 kilométer. Legelőször, mikor voltam, egy nagyon-nagyon rossz minőségű úton döcögtünk busszal, most autópálya visz már oda. Először, mikor voltunk, az égvilágon semmi szociális létesítmény nem volt, most a legkorrektebb minden, és ha az ember elmegy odáig, és elindul fölfele, mert ugye hát ez szinte sehol nem viszintes, mert ez követte a hegyek vonulatát, hogy mongóliai betörések miatt védje Kínát, tulajdonképpen ugye ezt azért építették, és elindul ott a lépcsőkön fölfele az ember, megcsapja, megérzi valahogy a történelemnek a szelét. Tehát hihetetlen építmény, óriás, és csönd van, béke van, nyugalom van, messzire el lehet látni, és óhatatlan, hogy az ember ne érezze a történelemnek a benyomásait és emlékeit. Nagyon-nagyon szép látnivaló. Egy-egy kiemelkedő ponton őrbódék vannak, egymással dobokkal, vagy zászlókkal, vagy este, éjjel, tűzzel, füsttel jeleztek egymásnak, tehát ez volt az okostelefonoknak az elődje. Dobokkal abszolút mondatokat, szövegeket, mindent tudtak közölni egymással, de hát ugyanígy a zászlókkal is. Nagyon érdekes és nagyon szép, és hát ugye mindenki tudja, ez már szinte közhely, hogy az egyik olyan ember által épített építmény, amit az űrből is lehet látni.
Kedves hallgatók, Hallgassanak egy kis zenét, és utána még Ida asszonnyal visszatérünk néhány percre.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon örülünk annak, hogy kitartóan hallgatják a műsorunkat Szűcsné Gáspár Idával. Pekingben, Kínában erre-arra sétálgatunk. Hát megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nagy élmény, majdnem olyan, mintha egy úti filmet látnék, vagy hát annál is jobban szeretem ezeket az úti könyveket, amelyeket gyerek meg fiatal koromban volt alkalmam olvasgatni. Azt tetszett mondani, hogy az óvárosról hallhatunk még a hátralévő percekben egy pár gondolatot.
Hát feltétlenül meg kell említenem, hogy Hutong városrész, ez azt jelenti, hogy óváros, nagyon nagy élmény volt. A kínaiak természetesen már letakarították 90%-át, vagy még többet, most mondtam valamit, az óvárosoknak, és hát modernizálták, és ezt az utolsó megmaradt területet, nem hatalmas nagyot kell képzelni, de több utca van, több házacska megvan, ezt az UNESCO nem engedte meg, hogy lebontsák, és így megmaradt az óváros. Nem tudok más szavakat mondani, már nem tudok mit kitalálni, óriási élmény volt. Itt még most is járnak jó, hát nem a benszülötteknek, de a turistáknak járnak ilyen biciklis riksák. Aztán ami a legnagyobb élményem volt, hogy egy háznál ebédeltünk, szétosztották a csoportot, és mindenütt kérték, hogy legyen angol vagy németül tudó valaki, mert olyan kínai idegenvezetőt kaptunk, aki vagy azt tudta. A házaspár, idős házaspár már reszketve, toporogva várt bennünket a kicsi utcácskának a kicsi kapucskájában, és akkor meglátták, hogy befordultunk az utca végén, a néni rohant befele, a bácsi meg ott állt feszes vigyázba, és legnagyobb tisztelettel, szeretettel köszöntött bennünket. Bevittek a lakásukba, amit képzeljünk el, egy konyhácskát és egy szobácskát. A kapun, ahogy bemegyünk, rögtön a kapu mellett van egy ilyen, bocsánat, de hát ezt úgy hívtuk mi régen, hogy pottyantós WC, rögtön a kapu mellett, szerencsét hoz náluk, tehát azért, de zárt, tehát egy ilyen kis zárt kis fa, kis WC-csikéről beszélünk, de hogy a szerencse már a kapuba ott van. És akkor bementünk a lakásba, akkor a szobácska, hogy le tudtunk éppen ülni, a konyha, hát az, ha azt mondom, hogy 2 méterszer 2 méteres lehet, hogy nagyon nagyot mondok, az asztal viszont nagy, kerek, 8 ember fért el, ültünk a kanapén, meg széken, meg sámolyon, meg mindenen, és oda az asztal közepén egy kiemelkedő rész van, hát ezt Magyarországon is a kínai éttermekben lehet látni, ami forog. 13 féle ételt szolgáltak föl, nekem addig, amíg nem jártam Indiába, a kínai eredeti ételek voltak a kedvenceim, mai napig is nagyon-nagyon szeretem, de amit Magyarországon vagy Európában lehet kapni, az meg se közelíti a kínait, mert az 100-szor finomabb. És egyetlen ételt emelnék ki, amit előételnek hoztak, a 100-napos tojást. És mikor vége lett az ebédnek, visszamentünk a csoportnak a vezetőjéhez, aki ugye nem tudott ennyi fele szétoszlani csoportokhoz, és rohantam hozzá, és mondtam neki, hogy Vili, kínai volt, Magyarországon járt 2 hónapig egyetemre, gyönyörűen megtanult magyarul, és mondta, hogy Vilinek szólítsuk, mert úgyse tudjuk a kínai nevét kimondani. És mondom, Vili, 100 napos tojást ettük, azt mondta, az nem létezik. De én erősködtem, oda ment a ki mellén kitett idegen vezetőhöz, és az idegen vezető mondta, hogy igen, 100 napos tojást kaptak. És azt mondta Vili, ezt jegyezd meg egy életre, mert ma már csak és kizárólag államfőknek készítik el. Úgyhogy ettől nagyobb élményt, hát mit tudnék elmondani? Másik érdekesség a Hutongról, hogy a kicsi házacskáknak a kapu bejáratánál jobbról-balról, hát kisebb vagy nagyobb hófehér márvány szobrocskák vannak, de ez mindig a bent lakónak a foglalkozására utal. Tehát ha 2 kicsi márvány hófehér hordócska van, az azt jelenti, hogy itt szakét lehet venni. vagy hogyha bárd van kitéve, akkor itt hentes lakik. És hát sorolhatnám tovább, tehát ez is nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. Kedvesek, aranyosak, beengedtek az udvarukba, mert zártak ezek az udvarok, belátni nem is lehet ezekbe, úgy össze vannak ugye zsúfolva, építve, és csak a kapun, ha beengednek, és az egyik ablakba, ilyen szép kis kalickákba, picike, mint egy befőttes üveg, vagy egy nagyobb bacska befőttes üveg, mindenütt tücskök. Hát elképzelés, ilyen rendes fogantyúval, kis kalicka, vizecske benne neki, meg mit tudom én, mit tesznek, kis ennivalócska is, és kérdeztük, hogy mi ez. És mondták, hogy ez az ő legkedvesebb házőrzőjük, és a házi kedvencük, mert ha jön valaki, akkor ezek elkezdenek csiripelni. Ha hallgatnak, akkor éjszaka is béke van, nyugalom, és nem jött be senki. És képzelje el, tanár úr, hogy láttuk a parkban, hogy ezzel a fogantyús kis kalickával sétáltatták a tücsköt. Tehát hihetetlen, hogy miket lehet tényleg Kínába a szélsőségek hazája, és én azt hiszem nem véletlen, hogy életemnek az első számú kedvence.
Én pedig azért nagyon örülök ennek az utolsó néhány gondolatnak, amit eltetszett mondani, mert valahogy így kerek az egész történet. Az ember egyrészt látja az épített környezetet, meg a kultúrát, a múltat, a jelent, megtapasztal valamit a vallásból, a hitvilágból, a politikából, és aztán ott vannak azok az egyszerű emberek, akik száznapos tojást főznek, tücsköt sétáltatnak, és hát remélhetőleg boldog emberek. Lehet, hogy az az oka, hogy ma még nem reggeliztem, de ez a száznapos tojás valahogy fölkeltette az érdeklődésemet. Egyszer a receptjét megosztja majd velünk, nem most, mert az időből most már kifutunk.
Kínában a reggeliről jutott eszembe. Kínában van egy mondás a kínai emberek között, ami úgy van, mikor reggel egymást látják. Régen az első mondat az volt, hogy reggeliztél már ma? A következő pár évtized, század után a következő mondat a közelmúltban az volt, hogy meggazdagodtál már ma? És ma a mondat pedig így szól, hogy elváltál már ma?
Hát ezek után mi elköszönünk, elválunk egymástól, de találkozunk Idával nem sokára, és folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével, a hallgatóknak is köszönöm a figyelmét, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszonthallásra!